Mire Lukasz megérkezett, már három Szent Póli járőrkocsi és egy rendőrségi helyszínelő furgon állt a Forge-ton ház előtt. Az utca széltében hosszában, aki élt és mozgott, kiült a fatornácra és rolóháza felé tekintgetett, a zsaruk jövésmenését szemlélve. Lukasz megállt, kimászott a Porséből, és a ház felé indult. Egy Szent Póli egyenruhát viselő zsaru észrevette közeledését, és elébe ment, hogy megállítsa, de ekkor egy civil ruhás rendőr dugta ki a fejét az ajtón, és rárivalt. Hey, Dick, engedd be a fickót! Bemehet, mondta erre Dick. Lukasz bólintott, és felment a lépcsőn. Cheryl közvetlenül az ajtó mögött állt, fekete hajú, fekete szemű madonna, ropogós, sárga blúzban, szokásos bő nadrágja helyett, szürke szoknyában, hóna alá rejtett 357-esét fekete sejem kabátka takarta. De kicsípted magad, mondta Lukasz. Az ember lánya elkövet minden tőle telhetőt, ha meg akar fogni egy fickót, mondta Cheryl, és éles pillantást vetett rá. Túl korán van még a mellébeszéléshez, dörmögte Lukasz. A feltúrt lakást bámulta a lány háta mögött. Mi folyik itt? Gyere, nézd meg, tetszeni fog. Túl korán van még, mondta ismét Lukasz, de azért bement. Lemaster, a Szent Póli gyilkossági csoport hekusa az ágyon fekvő tetemhez vezette. A halott nyaka, bokája és karja körül lánc volt, nadrágját szom középig lehúzták. Az egyik narkos szomszéd talált rá, kb. 2 órája. Utánpótlásért jött. Az áldozat nagymenő drogkereskedő volt. Ennyi? Lemaster megrázta a fejét. Az agyára ment az anyag. Az utóbbi időben lecsúszott, már csak porral foglalkozott. Hiába, egyszer hopp, máskor kopp, állapította meg Lukasz. Zsebre dugott kézzel guggolt az ágy mellé. Egy rakás 22 kaliberest kapott a fejébe. Hát igen, lehet, hogy ugyanazt tette, aki a maga Barbara ellenjét kinyírta. Vagy valaki, aki olvasott róla az újságban, és megtetszett neki a dolog. Lukasz bólintott, felállt, megvakarta az órát és a hull a lába, és térde körül, amíg nedves vértócsát nézegette. Mi ez a rengeteg vér? És hogy hívták az ürgét? A neve Rolando D'Aquila, de mindenki csak Rolónak hívta. A vér pedig a tért kalácsába és a sarkába furt lyukból származik. Úgy tűnik, lőtt sebből is vérzett a lába. Lyukat furtak a sarkába. Igen, ide nézzen. A fúró az ágy lábánál hevert a földön, a fogó pofából 7 centis rozsdamentes acélfúró hegymeredezett. A fémet rászáradt vér pettyezte. Jézus Mária, mondta Lukasz, és visszanézett a hullára. Meglékelték. Úgy néz ki, le kell venni a nadrágját és az okniát, hogy biztosan tudjuk, de a törvényszéki orvos szakértő még nem jött meg. Minden esetre minden jel arra val. Pokoli fájdalmai lehettek, állapította meg Lukasz roló arcát szemlélve. Az inas arc, mintha összezsugorodott volna, az anzásított fejre emlékeztetett, amelyet Lukasz egyszer a tévében látott. Rávésődött a fájdalom. Látja a ragasztószalag fecniket a padlon? Némelyiken még a foga nyoma is látszik. Valószínűleg leragasztották a száját, mielőtt megkínozták. Az egész házat felforgatták, tehát nyilván kerestek valamit, mondta Lukasz. Mondjuk kokaint? Az igaz, de a szentségit, a fejlővések meg minden együtt, mégis az állenesetre emlékeztet. A szomszédok nem hallottak semmit, pedig a forró éjszakák miatt a legtöbben nyitott ablaknál alszanak. Épp úgy, mint az állenügynél. Az is profi munkára val, ahogy a megkínozták. Náluk volt a ragasztószalag, a lánc, a lakat és a fúró is. Mielőtt idejöttek, pontosan kitervelték, mit fognak csinálni. Profi munkának tűnik, épp úgy, mint állennél. Folyamatosan többes számban beszél, jegyezte meg Lukasz. El sem tudom képzelni, hogy egyetlen fickó képes lett volna így elintézni. Kézár dolog. Szerintem az egyik sakban tartotta a pisztolyjal, amíg a másik megláncolta. Küldjék a golyókat a laborba és elemezzék a fémet. Ha ugyanolyan golyót használtak, mint az állengyilkosságnál, akkor teljesen fölösleges az egybeesések keresésével fáradozni. Meg fogjuk csináltatni az elemzést, mondta Lemaster. Ha ugyanolyanok, akkor bajban vagyunk, fejezte be a mondatot Lukasz. Cheryl éppen egy férfiaknak szóló magazint lapozgatott, amikor Lukasz vizsla szemmel végig sétált a nappalin. Mi a véleményed? Kérdezte. Szerintem ez az újság inkább fickóknak való, válaszolt Cheryl. Más sem látni bennem, mint szerszámokat és meleg gyanús szép fiúkat. Te meg tudod állapítani fénykép alapján? Na-na, nézd csak ezt a fickót! Karcsú félmeztelen, izzadságban fürdő motoros fényképére mutatott, a srác mogorva pillantást vetett gondosan elrendezett kócos fekete fürtjei függönye mögül. Vagy buzi, vagy szeretné, ha azt hinnék róla. Mindegyik ilyen. Hegymászok, kenusok, a ruhájukról már nem is beszélve. Ha meglátsz egy férfit, aki ilyen öltözékben sétál végig az utcán, azt mondod, srác koromban én is pont így néztem ki, mondta Lukasz. Sheryl a szemeit forgatva grimaszolt. Hidd el nekem, Lukasz, te nem így néztél ki. Olyan, mintha vérig sértette volna valaki. Nézd csak a sértődötte lebigyedő száját, mind ilyen. Te viszont mindig úgy néztél ki, mintha éppen valaki mást sértettél volna vérig, mondjuk egy nőt.
Kösz.
Nincs mit.
Nem hiszem, hogy meg lehet ítélni valakit egy fénykép alapján.
Sheryl közvetlen közelről vizsgálta az arcát, aztán elmosolyodott. Ó, már értem. Most olvasod azt a kisebbségek egyenlő jogairól szóló jelentést, vagy mi a csodát? Megvan. Jobb, ha nem olvasod tovább, a végén még az agyadra megy.
Igen, meg lehet. Nem is tudom. De arról mit gondolsz, ami itt történt?
Mutató ujjával átbökött a válla felett.
Másolás? Véletlen egybeesés?
Nem hinném, hogy lemásolta valaki. Az újságok nem ismertették a részleteket. Nem beszéltünk nekik a 22-esről, nem mondtuk el, milyen mintát követtek a lövések, és az sem, hogy közvetlen közelről lőttek. Nézd csak, ugyanaz a bemeneti nyílások mintázata a koponyán. Ráadásul nagyon gyorsan lőtte ki a tárat.
Ki lehetne gyorsabb, mint egy drogkereskedő, aki megpróbál valaminek a végére járni, mondta Lukasz.
Lehet, hogy átvágott valakit, miközben megpróbált ismét a húsos fazékhoz jutni. Nem csak a hidegvérről van itt szó. Amit itt látsz, nem úgy néz ki, mint egy büntény másolata.
Lehet, hogy csupán véletlen, mondta Lukasz, majd hozzátette. Véletlennek minden esetre elég elképesztő.
Ismered a véletlen törvényszerűségeit?
Igen, valószínűleg véletlen, kivéve, ha mégsem.
Beszállsz? Nevetett rá a lány. Nem dolgoztunk együtt, mióta a jó öreg Audrey McDonald megpróbált az orrunknál fogva vezetni minket.
Azért néhányszor beszéltünk azóta.
Te így szoktad nevezni az ilyesmit? Ugratta Sheryl.
Gondoltam, beszállok, ha te és Black nem bánjátok. Már totál elhűlök a hátrányos megkülönböztetések témájától. Így talán megbocsátható, ha...
Örömmel látunk, nyugtatta meg Sheryl. Ezért hívtalak át.
Először is, kezdte Lukasz. Hívjuk be azt az ügyvédet, és egy kicsit szorongassuk meg a tökét. Ismerte Rolandot, vagy hogy is hívják, használ-e kokaint, élte vele valaha is.
Az ügyvédje elkap minket, mint csirke a gilisztát.
Mint micsoda?
Mint csirke a gilisztát.
Jézusom, már majdnem elfelejtettem, milyen veled beszélgetni. Szörnyül ködött Lukasz. Carmel miatt pedig ne izgasd magad, tudok bánni vele.
Az a kérdés, vajon láthatja-e valaki a felvételt, és ha igen, akkor engem keres meg, vagy a zsaruknak szól, tűnődött Carmel, még Rinker egy hermészkendőt csodálva a vitrin fölé hajolt. Amíg az elárusító feléjük sündörgött, Rinker válaszolt. Akárki is az, fogadok, hogy a neve ott van a telefonregiszterében. Kivéve, ha olyan jól ismeri, hogy fejből tudja a számát, mondta Carmel.
Segíthetek, hölgyeim, érdeklődött az eladó.
Rinker az üvegre koppintott. Megmutatná azt az arany, fekete színűt, kérem? A tojás mintásat. Percekig nézegették a sálakat, végül Rinker az arany feketét választotta, és Neiman hitelkártyával fizetett.
Ilyen gyakran vásárol a Neimannál? Kérdezte Carmel, és az eladó elment, hogy becsomagolja a sálat.
Minden évben bevettem magam az áruházakba egyszer-kétszer, elköltök pár száz dollárt, válaszolt Rinker. A kártya tulajdonképpen nem az én nevemre szól, de megvan a hozzátartozó személyim is, időnként használom, és mindig időben fizetek. Van néhány Visa és Mastercard hitelkártyám is, a biztonság kedvéért.
A biztonság kedvéért?
Ha egyszer úgy adódna, hogy menekülnöm kell. Még soha nem gondoltam ilyesmire, csodálkozott Carmel, hogy elfussak. Inkább futok, mint hogy maradjak és harcoljak. Ha valaha egy zsaru elég közel kerülne hozzám, hogy jól megnézzem magának, eláshatnám magam. Mit gondol, én is képes lennék elfutni?
Rinker gondosan megnézte magának, aztán bólintott. Fizikailag nem jelentene problémát. Az a kérdés, lelkileg képes lenne feldolgozni. Az eladó visszajött a becsomagolt sállal és a hitelkártyával. Nagyon köszönöm, Mrs. Blake. Én köszönöm, mondta Rinker. A kártyát a tárcájába csúsztatta.
Fizikailag rendben, de lelkileg, érdeklődött Carmel.
Persze. Nagyon dögösen néz ki. Szőke haj, ragyogó ruhák, jó minőségű smink, drága parfüm, finom cipők. Rinker hátra lépett és hosszan végigmérte. Ha kicsit topissabban öltözködnem, mondjuk magára öltene néhány használt ruhát, lehetőleg olyanokat, amelyek nem illenek össze tökéletesen egymáshoz, valami sötét, kétes tisztaságú gyapjú szövetet, mondjuk drappot, lenöveszteni a haját, középbarnára festeni, kicsit előre ejteni a vállát, kicsit csosszogna, esetleg műmelleket rakna fel, hogy nagy, lógó didie legyen. Te jó ég, nevetett fel Carmel. Rinker azonban komolyan beszélt. Ha mindezt megtenné, a legjobb barátja sem ismerne magára. Elmehetne takarítónőnek az ügyvédi irodához, ahol dolgozik, és senki sem jönne rá ki maga. De nem tudom, hogy ki bírná. Szerintem maga szereti a feltűnést. Ez az életeleme.
Lehet, mondta Carmel. Talán mindenki így van ezzel.
Én nem. Én nem akarom, hogy az emberek észrevegyenek. Ezért vagyok jó abban, amit csinálok.
Hát, én ezt tényleg nem értem, értetlenkedett Carmel.
16 éves koromtól 3,5 évig egy striptease bárban táncoltam. Rohadtul elegem van a vizsla tekintetekből. Magányra vágytam. Carmel el volt bűvölve.
Maga tényleg?
Táskájából hirtelen halk japán dalom hangzott fel, megszólalt a személyi hívója.
Hűha!
A csipogóra merett, visszapottyantotta a táskájába, kivette a rádiótelefont és tárcsázott.
Valami baj van, mondta.
A titkárnőm csak nagyon sürgős esetekben használja a csipogót.
Marcia, maga hívott?
Szólt bele a telefonba.
Hűha!
Rendben. Adja meg a számot.
Jó.
Jól van. Megszakította a vonalat. Egy zsaru keresett. Az egyik ügyfelemmel akar beszélni. Nem idegesíti, hogy folyton zsarukkal kell tárgyalnia?
Miért zavarna? Kérdezte Carmel.
Nem vagyok bűnös semmiben. Csak a dolgomat végzem. Időbe telik, hogy megkeressük azt a kazettát. Nem rohangálhatunk. Egyébként az ügyfelem neve Hale Allen, vágott közbe Carmel.
Rinker a homlokát ráncolta.
Van valami köze Barbara Allenhez?
A férje.
Jézusom, Rinker elképett. Hogy jött ez össze? Jó barátom, én pedig remek ügyvéd vagyok. Valójában az egyik legjobb bűnügyi védő ügyvéd vagyok az államban. A zsaruk szerint ő tette.
Tehát nyakik benne van az ügyben, jegyezte meg Rinker.
Valahogy úgy, mosolygott le Carmel Rinkerre. Így még érdekesebb.
Hát, még jól jöhet, mondta Rinker.
Ezért vállalta az ügyet?
Nem egészen, vallotta be Carmel.
Hirtelen lefagyott az arcáról a mosoly.
De ez a zsaru, aki keresett, korábban nem dolgozott ezen az ügyön.
A rendőrfőnök egyik helyettese, Lucas Davenport. Hivatásos volt, de kirúgták a durvasága miatt. Aztán az esze miatt visszahívták.
Igazi komisz gazember, de agyafurt, ezt meg kell hagyni.
Hát, a pokolba is, amíg azt hiszi, a férje tette. Ez viszont azt jelenti, hogy feltétlenül elő kell kerítenünk azt a rohadt kazettát, mondta Carmel.
Ha Davenport szagot kap...
Mondok én valamit, Pamela. Ő az egyetlen fickó, aki elcsípheti. Az egyetlen.
Amíg maga a tűz közelében van, nem jelenthet gondot, mondt vállalt Rinker. Ha pedig akadékoskodni kezd, elintézzük.
Carmel hosszan ránézett, mire Rinker megkérdezte. Mi az?
E maga nem ismeri őt, mondta Carmel.
Nézze, ha a fickó lépés hátrányban van, odafigyel rá egy kicsit, és le tudja szerelni. Képes rá? Carmel lendületes léptekkel tartott a gyilkossági csoport folyosója felé. Kiszúrta az ellenkező irányból közeledő Lucast, aki hatalmas csíptetővel összekapcsolt jelentést cipelt.
Davenport! Az Istenit már megint belegázolt az ügyfelem jogaiba.
Hogy van, Carmel? Kérdezte Lucas.
Mi az a nagykönyv?
Ja, az egyenlőségi jogszabályok gyűjteménye.
Ó, Istenem! Megpróbáltam elolvasni a Star Tribune-ben, egész elzsibbadt az agyam.
Carmel oda nyújtotta az arcát, és Lucas gyors puszit nyomott rá.
Megfogta a kezét, hátra lépett, és tetőtől talpig végigmérte.
Tökéletesen gyönyörű.
Kösz! Hogy lehet, hogy soha nem feküdtünk le egymással? Rajtam kívül a város összes nőjét hajkurásza.
Én csak vadászok. Na nem, ez így nem igaz.
Micsoda?
Azt akartam mondani, hogy csak azokra a nőkre vadászok, akik nem rémítenek meg, mondta Lukász. De végeredményben mindegyik megrémít.
Hallom, randizgatott a kis Miss Dudával, a Zsarúval, és szakítottak.
Csak nem Cheryl őrmesterre gondol.
Mi történt? Neki volt nagyobb puskája?
Carmel, Carmel,
Lukász előre engedte az ajtóban. Carmel belépett, és Hale Allent pillantotta meg, aki a szoba távolabbi sarkában a zöld íróasztal fölé hajolt, és elmélyült párbeszédbe mélyedt Marcy Cheryllel. Marcy túlságosan is közel állt hozzá, és feszült figyelemmel nézett a szemébe.
Hűha, jegyezte meg Carmel.
Apropó, szólt Lukász olyan halkan, hogy Carmel kénytelen volt hátrafordulni, ha hallani akart, amit mond. Úgy hallom, a védence egy tökfej.
De, Istenemre, olyan bámulatos, válaszolt Carmel. Tüntetően beharapta az alsó ajkát, és nagy sóhaj kíséretében Allen és Cheryl felé indult.
Olyan a mozgása, akár egy leopárdé, gondolta Lukász.
Lukász megkérte Allent, elevenítsék fel a régebbi eseményeket, mivel új volt az ügyben. Remélte, nem túl kellemetlen.
Tudom, hogy a feleségét már kiadták a megyei.
Igen, nagy nehezen, mondta Allen.
Meglehetősen soká tartott, tette hozzá Carmel. Nem értem, miért kellett 20 féle kémiai vizsgálatot elvégezni, amikor az asszonyt 7 golyó ölte meg.
Csak a szokásos eljárás, mondta Lukász.
Frászt megszokott, mondta Carmel a vérbeli ügyvéd modorában. Gondolniuk kellett volna a gyászoló élőkre is. Feleslegesen büntetik az áldozatokat.
Jól van, mentegetőzött Lukász. Az egész csak pár percet vesz igénybe.
Hol a másik fickó?
Black?
Kérdezte Carmel.
Más dolga akadt, mondta Lukász.
Allenhez fordult.
Milyen volt a kapcsolata a feleségével?
Ó, Jézusom, üledezett Carmel. Úgy 10 perc múltán Allen felé hajolt és megkérdezte.
Jól ismerte Rolando D'Aquilát?
Allen kérdőn nézett rá.
Rolando kicsodát?
D'Aquilát. Mint megtudtam, Rolóként is ismert.
Hát nem ismerek senkit, akit így hívnak, válaszolt Allen.
Soha nem vett tőle kokót? Kérdezte Lukász.
Nem, soha, rázta a fejét Allen.
Kokót?
D'Aquila nevének említésére Carmel hátra lépett és számvetést készített. Nyilván megtalálták a hullát. Ha végig mennek D'Aquila élettörténetén, már pedig megteszik, vagy már meg is tették, összeakadnak a nevével. Talán csodálkoznak majd, miért nem említette.
Miért érdekli magukat Rolando D'Aquila? Kérdezte Lukaszt.
Múlt éjjel megölték, válaszolt Lukász.
Ugyanúgy gyilkolták meg, mint Mrs. Allent.
Visszafordult Allenhez.
Tehát soha nem képviselte sem őt, sem valamelyik barátját bűnügyi vagy polgári peres ügyekben?
Nem. Emlékezetem szerint nem. 5000 embert képviseltem ingatlan ügyekben, úgyhogy nem lehetetlen, de nem emlékszem semmiféle Rolandóra.
Szállj le róla, förmett rá Carmel. Nem képviselte Rolando D'Aquilát semmiféle ügyben.
Honnan tudod? Csapott le rá Lukász.
Rolónak csupán egy ügyvédje volt. Mindenki rámerett, és ő bólintott. Én. Allen kihallgatása után a kávéautomatához mentek.
Megdöbbentő, milyen nyugodt vagy.
Mindig zavarba hozol, mondta Lukász.
Ha te vagy a gonosz zsaru, akkor nekem kell a jónak lennem, mondta Cheryl.
Egyetértek. Rendkívül jóképű, mondta Lukász.
Cheryl felnevetett. Igazán csodálatba ejtő barna szeme van. Tökéletes kölyök kutya szemek.
Hát az esze is körülbelül annyi, mint egy aranyos kis kutya kölyöké. És a titkárnőjével hál.
Nem az ő titkárnője. Különben is úgy hallottam, elromlott a házassága. Gondolom, más területeken érvényesül az intelligenciája, mint az...
Mint mi?
Mint izé, az értelem.
Lukász kávéja cigány útra ment.
Házisteni, tehát majdnem az orromba ment a forró kávé. Az jó, állapította meg Cheryl.